Szép napot mindenkinek, én Fehér Marian vagyok, és vendégem Oravec Lizanka, autizmus mentor, autizmus tapasztalati szakértő, gyógypedagógus, gyógypedagógia tanár és informatikus, akit köszöntök, szia!
Sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek!
Azt mondtam a beharangozóban, már még a műsor előtt, hogy te nagyon-nagyon jól beszélsz, és ezért is gondoltam, hogy veled át lehet beszélni ezt az összes témát, amit szeretnénk, az autizmussal kapcsolatos, ugye amit mondasz te is magadról, hogy dolgozol azért, hogy a tévhiteket és a tabukat ledöntsd, de legyen már az, hogy először a saját történetedről beszélünk, hiszen azt is mondtam, hogy nagyon nehéz gyerekkorod volt, hiszen a saját szorongásaidat, nehézségeidet igazából nem tudtad definiálni, nem tudtad hova tenni saját magadat, és feltétlenül a környezetet sem. Ezért aztán nagyon sok kirekesztésben volt részed. Mi az, amire te visszaemlékszel saját érzéseiddel kapcsolatban?
Talán a legmeghatározóbb és a legkorábban megfogalmazódott érzés bennem a kívülállóság érzése volt, illetve a tehetetlendő. Hogy én akárhogy próbálok megfelelni a környezetnek, akárhogy próbálok idomulni, viszonyulni, az nem megy. Hogy egy helyzetben rám szólnak, hogy úgy nem szabad viselkedni, jó, megtanulom, és a számomra kicsit hasonló következő helyzetben próbálom alkalmazni a megtanultakat, de megint ugyanúgy rám szólnak, hogy az úgy nem jó.
Oké, próbáljunk már példát mondani, mert ebből én arra következtetek, hogy te a saját, tehát neked volt egy belőled jövő viselkedés, ami kiderült, hogy a kocka nem megy bele a háromszögbe, tehát ami a világ, abba az, amit te adnál magadból, az nem felel meg valamiért. De gondolom, neked azzal nem volt bajod, amit te adnál, tehát te azt nem dübből.
Nem, sőt, én ezt úgy éltem meg, hogy én a 150%-ot próbálom odaadni, és abból a világ 20-at lát. Tehát akár tanulmányok kapcsán, akár tehát az iskolában, órai viselkedésben.
Szociális kapcsolatok?
Abszolút, tehát így az, hogy nekem a kortársaimmal nem igazán volt kapcsolatom, vagy ha volt is, akkor az inkább egy ilyen kihasználás jellegű, amit én nem annak éltem meg, tehát nagyon jóba volt velem egy csomó ember addig, amíg mondjuk odaadtam a házi feladatot, vagy segítettem puskázni, vagy bármi ilyesmi, de abban a pillanatban, ahogy mondjuk utcán meg kellett volna engem ismerni, hogy jöjjön az osztálytársam, ott már ez nem működött. És én akkor azt úgy éltem meg, hogy jó, hát igen, ez biztos ilyen valami titkos dolog, hogy az utcán nem köszönünk az osztálytársunknak, miközben én ugye köszöntem volna, és aztán persze később ez leesett, hogy nem, tehát, hogy engem valamire használtak az osztálytársaim, de valójában nem akartak velem valódi kapcsolatot teremteni.
És mit gondolsz, hogy milyen voltál te? Kezdeményező, barátkozó? Szerettél volna kapcsolódni? Próbáltál kitalálni dolgokat? Mert ugye az autizmus ez annyira nem jellemző.
Ezt így nem mondanám, hogy nem jellemző autizmusra.
Akkor lehet, most én is egy tévedést mondok.
Inkább úgy fogalmaznék meg, hogy nagyon sokan közülünk a maguk módján igenis nyitottak a társakra, a társadalomra, és próbálunk is kapcsolódni a magunk módján, csak ez egy annyira megszokottól eltérő kapcsolódás, amivel nem tud a környezet mit kezdeni. És ezért ugye nagyon hamar lesznek olyan élményeink, ami miatt inkább bezárkozunk és meg se próbáljuk.
Világos.
Tehát például nagyon furcsa közeledés, hogyha valakihez odamész, és közlöd vele, hogy jó a cipője, és ő megköszöni ártatlanul, és utána egy fél órás előadást lenyomsz neki a cipőkről. Tehát, hogy ilyenfajta furcsaságokra gondolok, hogy nem is feltétlenül a témába illett az, amivel mondjuk odamentem egy emberhez, és azt sem vettem észre, hogy nem érdekli, amit mondok.
Értem.
És számos ilyen helyzetben, vagy például csoportjátékban én nem tudtam sosem részt venni, nem azért, mert nem akartam, hanem mert annyira gyorsan történnek ott az olyan események, ami nem feltétlenül a játékhoz kapcsolódik, tehát nem az, hogy nem értettem meg a szabályokat, hanem ahogy a többiek egymással pillanatok alatt információkat váltottak, szemkontaktussal, mozdulattal, odakacsintással, bármi olyannal, ami a szavakon túli kommunikáció, ami nekem semmit nem jelentett, és ezért mindig le voltam maradva.
Lemaradva,
és ezáltal nagyon hamar kimaradva. Tehát nagyon sokszor az volt a megélésem nekem is, és a többieknek is, hogy hülye vagyok.
Figyelj csak, és az, amikor mondjuk te valahogy közeledtél, mondjuk maradjunk a cipős példánál, és nem vetted észre, ugye te ezt nagyon jól látod, hogy valószínűleg a másikat igazából ez nem érdekelte, tehát nem biztos, hogy erről akart volna folytatni beszélgetést, te pedig ezt oltad, akkor mondható az, hogy olyan, minthogyha agresszívan csak is a saját magad mondandóját akarnád, és ez lehet, hogy másoknak visszatetsző volt?
Tehát igen.
Nézhetett ez így ki?
Abszolút nézhetett így ki, és ugye én ezt akkor nem vettem, tehát ezt én már jóval a diagnózisom után kezdtem fölfejteni, hogy mik lehettek emögött a magyarázatok.
Igen.
És igen, nagyon is előfordulhatott ez a megélés a másik ember részéről, sőt, én ugye nagyon sokszor megkaptam, hogy rohadt önző vagyok, és csak magammal törődök.
Pontosan igen, ezért. Abszolút, azért kérdezem, hogy mi lehetett az, amit a másik lát benned, miközben részedről ez egy lelkes kapcsolódás, ami aztán visszautasítást kapott, illetve a másik, azt teljesen értem, hiszen nekem is volt veled, ugye nem ez az első interjú, amit csinálunk, voltunk már olyan helyzetben, amikor többen voltunk, azt hiszem hárman vagy négyen, hárman voltatok vendég, és én voltam a negyedik, és mondtad is, hogy neked egy ponton túl már csak a szájmozgást figyeled, mert neked már sok az, hogyha több ember beszél egyszerre, vagy gyorsan reagálnak egymásra, tehát akkor már nem tudsz úgy figyelni, és ezt meg nem mondaná rólad senki, és hogyha ebből neked bizonytalanságot fakad, nem tudnám megmondani, hogy mi a bajod, nem tudnám értelmezni, hogy mi történt most veled. Csak azt látnám, hogy hirtelen váltottál, de ugye nekem te ezt elmondtad, és akkor tudtunk erre figyelni.
Igen, ebben benne van az, hogy még olyan helyzetekben is nagyon gyorsan el tudunk fáradni, amit egyébként kifejezetten élvezünk.
Uh-huh. Igen,
tehát
igen.
Szerintem ez egy nagyon kevéssé kihangsúlyozott jelenség autizmus kapcsán, hogy nem csak azoktól tudunk nagyon gyorsan elfáradni, ami kihívás, vagy iskolában, vagy rossz, vagy nincs kedvünkre, hanem a jó dolgokat is érdemes úgy megtervezni előre, hogy utána hagyjunk magunknak megfelelő pihenési időt. Tehát én például most eljövök ide hozzád, jól érzem magam, mert ismerjük is egymást, tehát ez egy biztonságos környezet, ketten vagyunk, és az ország. Tehát ez egy nagyon közeli kapcsolat, ugye? És utána viszont már nem terveztem programot, mert tudom, hogy mindemellett én el fogok fáradni. Uh-huh. És kell egy kis regenerálódási idő, és utána majd megint vissza tudok kapcsolódni a társaim közé, az emberek közé, de hogy ez nekem már egy nagyon tanult és nagyon tudatos működésmód felépítésem, ami ugye sok év alatt alakult ki, de ezt gyerekként nem tudtam.
Hát hogyne.
És ugye a környezet azt látta, hogy megint hisztizik, kiborul, megsértődött, ideges, dühös, tehát egy csomó olyasmi, amit ugye a szülők is gyakran tapasztalnak, hogy a gyermek hazamegy az iskolából, soha semmi panasz nincs rá, és otthon idézőjelbe egy kis ördög. Mert egyszerűen ott adja ki magából az egész napos felgyűlemlet feszültséget, mindent, ami aznap érte, és fordítva is találunk rá példát, hogy otthon áldott jó gyerek, és az iskolában kezelhetetlen. Tehát ez mind a két verzió előfordulhat, és ilyenkor nem arról van szó, hogy két különböző gyerekünk van, hanem egyszerűen annyi, hogy az idegrendszere így bírja földolgozni az információkat, mindent, ami kívülről jön, a fényeket, a hangokat, a szagokat, az érzéseket, tehát a fizikai érzéseket, hogy minek milyen tapintása van adott esetben, hogy a ruhánk kényelmese. Tehát számos olyan apróság játszik bele a közérzetünkbe és a lelki jólétünkbe, ami ugye a nem autista személyeknek nem, vagy alig okoz problémát.
Világos. Tehát akkor volt rólad, tehát értek mindenféle hatások, ezek miatt neked voltak rossz érzéseid, és ezek megnyilvánultak valahogy. Tehát lehet azt mondani, hogy a gyerekkorod kiszámíthatatlan volt mind a környezetednek, mind saját magadnak.
Igen, ugyanakkor én ezt nem tudtam akkor megfogalmazni. Tehát én gyerekként gondolom. Csak azt éreztem egyre mélyebbre süllyedve a depresszióba és a szorongásba, hogy nem vagyok jó. Uh-huh. Tehát, hogy ez egy ilyen 9 éves
koromra... Nem vagy jó, és nem vagy jól.
Igen.
Nyilván a depressziót sem tudtad, meg a szorongást sem megfogalmazni, csak neked az általános működésed, az egy nehézség volt.
Így van.
Egyébként erről te tudtál bárkinek beszélni? Tehát el tudtad mondani, hogy azt érzem, hogy...
Nem.
Tehát
abszolút
senki nem kérdezte meg feltétlenül.
De lehet, hogy megkérdezték, csak nekem ez egy ilyen teljesen ilyen űrbéli kérdés lett volna, hogy érzed magad. Mert hogy Nekünk, autistáknak nagyon gyakran, sőt, szinte mindig problémát okoz az, hogy felismerjük, hogy hogy érezzük magunkat, aha, hogy meg tudjuk fogalmazni.
Értem.
Tehát valami zajlik bennünk, ami vagy jó, vagy rossz, de mi azt nem tudjuk behatárolni, hogy az konkrétan milyen érzés. Tehát még egy nem autista gyermek viszonylag hamar meg tudja mondani, hogy ő most boldog, lelkes, elkeseredett, szomorú, zavarodott, frusztrált, tehát nagyon sok szót és érzést meg tud különböztetni, tehát nagyon sok szóval tudja jellemezni a saját állapotát. Addig ez nálunk nagyon nehezített, és nagyon sok támogatásra van szükségünk ahhoz, hogy megtanuljuk ezeket az érzéseket. Hogyha ilyen és ilyen jelzés van a testemben, akkor az azt jelenti, hogy így érzem magam. Tehát ez nekünk egy külön tanulóút, amíg ezt összerakjuk, és ez ugyanúgy igaz a környezetünkre. Tehát a környezetünkben lévőkről sem tudjuk megállapítani, hogy hogy érzik magukat, ami azért felvet ugye már is egy csomó problémát, hogyha én nem veszem észre, hogy az anyukám éppen rossz kedvű, és úgy megyek oda hozzá, és mondom a magam dolgait.
Akkor pontosan az van, amit te kaptál. Egy önző, csak magaddal foglalkozó, hogy
van,
ember vagy.
Így van. És hogy ebbe talán az a fontos, hogy mi ezt nem direkt csináljuk.
Hát, és ezt megérteni, az egy nagyon nehéz
pláne
dolog.
Pláne a kívülállóknak, igen, mert egy szülő még csak-csak előbb-utóbb megérti, felismeri a gyermekében ezt a működést, de egy kívülálló mit lát? Neveletlen, szemtelen, bunkó, és sorolhatnánk.
Igen. Mondtam azt is a bevezetőben, hogy írtál egy könyvet Orosz Ildikóval jó néhány évvel ezelőtt, ami egyébként ezt az egész utat bejárja, megmutatja. Nagyon kemény, tehát nagyon nagy, abban minden benne van. A pszichiátria, a zárt osztály, a mindenféle öngyilkossági kísérlettől kezdve. Tehát amint te végig mentél, hogy ebből az áldatlan állapotból szabadulj. Nyilván ezeket most nem feltétlenül tudjuk végigvenni, de arra azért kíváncsi vagyok, hogy milyen bélyegeket kaptál te, és egyébként ezek a bélyegek, meg ezek a mindenféle vadhajtások, amifelé elvittek, az milyen hatással volt, és ebből te hogy tudtad meg, hogy jutottál el odáig, hogy autista vagy és diagnózist kaptál?
Az első eset, amikor én úgymond szakemberhez kerültem, az már a kamaszkoromban, 16 évesen volt, akkor azért már elég sok probléma volt velem, olyan értelemben, hogy nagyon látszott, hogy nem vagyok jól lelki állapotban, és ezt az iskolánk pszichológusa vette észre, és ő irányított tulajdonképpen a Vadaskertbe, tehát ami mai napig is létező, igen, szerencsére létező gyermekpszichiátriai intézmény, és így kerültem én fel a Vadaskertbe 16 évesen, és ott hát elsősorban a depresszióval foglalkoztak, de nagyon hamar leírva ugyan nem, mert 18 éves kor alatt nem diagnosztizálunk személyiségzavart, de nagyon hamar megkaptam a borderline személyiségzavar diagnózist, ami egyrészt ugye a saját tudatlanságomból első körben, az első gondolatom, emlékszem, az volt, amikor ezt mondta nekem a doktornő, hogy hát de József Attilának is az volt, akkor én menő vagyok. Szóval, hogy innen indultunk, aztán persze, hát ugye annak idején ez még nem volt ilyen internet, meg minden, maradt a rendes lábon, oda megyünk a könyvtárba és keresünk, és azért azt úgy, amikor elolvastam, akkor én azt gondoltam, hogy jó, akkor én viszont tökéletes borderline-os leszek.
Akkor hozol mindent?
Akkor hozok mindent. És hogy ez így utólag ezt
a megfelelési kényszer.
Igen, és ezt is utólag tudom, hogy ez szintén nagyon gyakori autizmusban, hogy a saját meg nem értettségünkre, ha végre van valami válasz, akkor megtanuljuk. Hozzuk az egészet.
Aha, és egyébként ezt el is tudom hinni és képzelni, hiszen ugye az autizmusban, de lehet, hogy megint tévedéseket mondok, úgyhogy légy szíves,
javíts ki. Azért beszélgetünk erről.
Javíts ki, de hogy van egy bizonyos szempontból egy kényszeresség. Tehát, hogy oké, akkor ugye a kényszeres viselkedés az ide is átültethető. Ja, ha ez, akkor csinálom.
A kényszeres viselkedés, egyébként jól fogalmazod meg abszolút így hétköznapi szinten a lényeget, ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy egy nagyon erős érdeklődési kör. Tehát nagyon szeretünk, ha megfog minket egy téma, akkor hajlamosak vagyunk az utolsó apró információ morzsáig is utána menni. Tehát ilyen szempontból...
Alaposság.
Egy kicsit talán még azon is túlmutat, mert hogy akkor aztán tényleg mindent szeretnénk erről tudni.
Tehát hiszen ezért tartasz fél órás előadást a cipőkről, hogyha tetszik egy cipő.
Igen.
Értem.
Igen.
Na, szóval, és akkor te mindent hozol, jó?
Igen, és akkor ugye én ezen kód mentén futottam, mert ugye hát nagyon hamar eljött, hogy 18 éves lettem, és aztán úgy menet közben jött még egy-két ilyen csodálatos apróság, és azt szeretném most is, és itt is kihangsúlyozni, amit mindig elmondok, hogy nem gondolom, hogy azok a szakemberek, akikkel én az utam során annak idején találkoztam, rosszat akartak nekem, sőt. Tehát ők a maguk készletéből a lehető legjobbat adták, amit ők tudtak adni. És nyilván azért is maradtam életben, mert találkoztam olyan szakemberekkel, akik lehet, hogy nem tudták megmondani, hogy pontosan mi az, ami bennem, velem zajlik, de volt annyi támogatás felőlük, hogy mégiscsak itt vagyok.
Hogyne, azért ezt hozzá kell tenni legalább 20 évvel ezelőtti történet.
Így van, tehát ez a 2000-es évek elejéről beszélünk.
Meg sehol nem volt az autizmus.
Hát volt külföldön.
Oké, Magyarországon... de az ezzel kapcsolatos tudás, az nem, és sőt, ha mondhatok ilyet, én azt gondolom, hogy ebbe is, mint sok minden másba, a tapasztalati szakértők léptettek nagyot. Tehát azok a szülők, akik nem hagyták annyiban, akik nem fogadták el, hogy valami van a gyerekükkel, de nem tudják mi, és így tovább.
Igen,
és
89-ben tovább. Alapult meg az autizmus alapítvány, tehát Igen. Onnan indultunk Magyarországon, de azért azt azért fontos látni, hogy már a 2000-es években, meg 90-es években, meg 80-as évek végén is volt már tudása az úgymond klasszikus autizmusról, tehát az erősebben érintett, autizmusban erősebben érintett
hát
társaimról.
Okay, de van egy csomó, amit csak és kizárólag úgy lehet megtudni, hogyha vele egyháztartásban élő ember mondja és regisztrálja, hogy ez is ez történik, erre ez is ez tud lenni a megoldás, és így tovább, és így tovább. Nagyon sok ilyen emberrel találkoztam, aki így segített át, akár az oktatási rendszeren a gyerekét, így tanította meg közlekedni a gyerekét, hogy ment vele, figyelte, nem tudom, mindenféle kezdeményezései voltak, és megkereste azokat, akik szintén ezzel foglalkoznak, vagy ebben élnek, és együtt, tehát alulról kezdeményezték azt, hogy ez a terület legyen lekutatva, és derüljön ki, hogy mik vannak. Szóval a te idődben valóban ez nagyon sok vak volt lehetett benne. És igen, azt is el tudom képzelni, hogy ez a fajta agresszivitás, amit te mondtál, hogy benned volt szorongásból, depresszióból fakadóan, nyilván a pszichiátriai betegségek irányába vitt.
Még egy érdekes diagnózist szeretnék elmesélni, mert hogy ez is ilyen autizmus szempontjából nézve utólag nagyon érthető, hogy miért kaptam azt. Egyszer volt egy olyan, hogy skizoaffektív pszichózis. Na hát ez ilyen nagyon szépen hangzik. Ez nem skizofrén, nem pszichotikus, de valami nem oké. Valahogy a kettő között, és ez onnan indult el, hogy én nagyon panaszkodtam a pszichiátrián, ugye bennfekvő betegként, hogy azért nem tudok aludni, mert zúg a lámpa kint a folyosón. És hát nyilván erre azt gondolták, hogy én halucinálok. Tehát, hogy az akkori környezetben ez teljesen érthető magyarázat volt, hogy hát nyilván nem hallhatja a lámpát, tehát valami hangokat hall. Tehát ugye talán ezt így lehet a legegyszerűbben megfogalmazni, hogy hangokat
hát ez
hall.
Ez sajnos elég egyszerű, de értem. Igen.
Igen, és aztán nagyon sok évvel később már az autizmus diagnózisom is megvolt, amikor elmentem egy hallásvizsgálatra, és kiderült, hogy túlhallok. De nem kicsit. Tehát szinte a nulla hangot is hallom, a nulla zajt, a nulla hercet. Tehát, hogy lehetnek ilyen...
De akkor senki nem nézte meg.
Nem, mert miért merült volna föl? Tehát, hogy ilyeneken is csúszhat el egy diagnosztika, és itt azért azt nagyon hozzászámít, hogy én nőnemű vagyok. Mert ugye a fiúknál, férfiaknál azért még 20-30 évvel ezelőtt is hamarabb eljutottak erre a fajta gondolkodásra, hogy lehet-e az autizmushoz köze. Mert hogy azt tanulták, azt tapasztalták, hogy a fiúk sokkal többen vannak, mint a lányok. Ez igaz is, a mai napig igaz, de most már sokkal kevésbé azt mutatja a statisztika, hogy 4 fiúra jut egy lány, inkább a 2 fiúra jut egy lány.
De van ennek bármi magyarázata, vagy ez így jön ki és kész?
Van magyarázata, igen, erre majd mindjárt visszatérek. Még a diagnosztikáról jutott eszembe, hogy mennyire... Találkoztam olyan szakemberrel, pszichiáter szakemberrel, aki meghallotta, hogy borderline személyiségzavar, és már elzavart, anélkül, hogy megszólaltam volna. Tehát, hogy a borderline személyiségzavarnak van egy eleve olyan felfogása a pszichiátriai szakmában, hogy na, azzal nem tudok mit kezdeni.
Az a mondás róla, hogy nem lehet igazából.
Egyébként ez sem igaz, mert értem, nagyon konkrét terápiás protokoll van rá, 8-10 év alatt egy nagyon gyönyörű, stabil életvitelt el lehet élni. Érni.
Abszolút, abszolút, csak az én szerint tudásom erről annyi, hogy azért, legtöbbször azért nem tud sikeres lenni, mert hogy kiugrik a terápiából a
Így van, de hogy ez nem, nem ez, tehát hogy de itt nem arról van szó, hogy lehetetlen. Hogy lehet.
Aha, igen. Igen,
és azt azért az is fontos szerintem, hogy azért, mert valaki autista, attól még lehet borderline. Tehát, hogy ez nem zárja ki, vagy nem idézőjelbe védi meg. Uh-huh. Tehát egy autista személynek ugyanúgy, mint ahogy az előbb beszéltünk a szorongásról, az mondjuk az étkezési zavarokról még nem beszéltünk, de az is volt. Tehát, hogy ezek nem jelenti azt, hogy védve vagyunk bármi mással szemben, csak hogy nagyon könnyű félremenni, mert nagyon sok a hasonlóság.
Értem, most te tulajdonképp azt akarod magyarázni, amit mondtál is, hogy nem keresed a hibást semmiben és senkiben.
Nem, abszolút.
Hanem te ezeken keresztül mentél, nyilván aztán eljutottál a diagnózisig, ez is ki fog derülni, hogy de hát ezért is gondolom, ezért is célod az, hogy minél hamarabb terelődjön rá, vagy derüljön ki annak, akinek ilyen problémája van, hogy autista, mert nyilván azzal a képpel lehet mit kezdeni.
Igen, és még egy téma jutott eszembe, ami nem egy könnyű délelőtti téma, de nagyon gyakori, ahogy találkozom ezzel a jelenséggel a mai napig, ez az önbántalmazás témaköre.
Ó, hát igen, majd itt a második órában abszolút a gyerekpszichológussal akarok erről beszélni, de igen, tehát hogy ez nálattól, vagy a te esetedben ez gondolom fennállt, hiszen... mint mondtam, többször is volt kísérleted, öngyilkossági
igen, kísérlet. És nem feltétlenül egy öngyilkossági kísérlet, tehát teljesen másról beszélünk, hanem a dühkezelésnek az olyan kifejeződése, amikor az illető saját magát bántja, de ez nem feltétlenül...
Nem fizikai?
De fizikai, csak hogy nem olyan, hogy akkor kórházba kerülünk, tehát ez a fejemet verem a falba, uh-huh, szétharapom uh-huh. a kezem, vagdosom uh-huh. magam, de nem olyan mértékben, hogy az kórházi kezelést igényeljem, illetve hát ritkán, és hogy ezzel most is nagyon gyakran találkozom, főleg kamaszoknál.
Igen.
És persze nem csak autista kamaszokra igaz ez. Tehát
nem, ez nagyon fontos. Ez nagyon megy a kamaszoknál most sajnos.
Nagyon megy, igen, és sokszor azt szeretném ilyenkor valahogy megrázni őket jó értelemben, és azt mondani, hogy tanuld meg, tehát hogy legyen a fejedben az, hogy jogos dühösnek lenni, hogy ki tud engedni, hogy ne befele marjon, hogy ne téged tegyen tönkre az a düh, vagy az a tehetetlenség, amit érzel. Hát ez egy nagyon társadalmilag ugye még mindig arra vagyunk szocializálva, így gyerekként is, meg felnőttként is, hogy ne lássák, ha baj van. És ez egy nagyon rossz mechanizmus, mert az a baj az akkor is ki fog jönni. Ha más nem, alkohol, drogfogyasztás, stb.
Persze.
És akkor most így ezt a könnyű délelőttöt így hozzuk vissza egy kicsit hangulatban, de hogy ezt csak azért tartom fontosnak megjegyezni, mert ez a vagdosás téma is olyan, ami örökre nyomot hagy. És lehet, hogy felnőttként már másképp fogja látni az illető, és akkor mit tehet? Hát maximum azt, amit én is, hogy tele vagyok tetoválásokkal.
Hogy így feded el.
Igen. Uh-huh. Tehát, hogy nekem például az a rengeteg tetoválás, ami rajtam van, az mind ennek a uh-huh. maszkolása, úgymond.
Uh-huh. Zenélünk egy kicsit, és utána jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést, mert ugye azt ígértem, hogy kiderül, hogy jutottál el te a saját diagnózisodig, 32 évesen, és aztán utána szálljunk időt arra, hogy mi az, amit te ma tudsz csinálni, hiszen nem véletlenül végeztél el egy csomó egyetemet ahhoz, hogy te segíteni tudj másoknak. Vendégem Moravec Lizanka, autizmus mentor, maradjatok, folytatjuk a beszélgetést zene után.